hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Üdvözlöm Önöket, folytatjuk a hétvégi menetrendet, a mikrofonnál Somodi Evelin. Az utolsó fél órában az SMA-val élő Tóth Tímeával beszélgetünk, aki bár gyerekkora óta izomsorvadásban szenved, egészen 37 éves koráig nem kapott pontos diagnózist. Terápiákról, társadalmi akadályokról és életkilátásról lesz szó. Marosi Viktor interjúja.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Az SMA-ról már volt szó ebben a műsorban, többször is, többnyire gyermekekkel kapcsolatban, és az a közhiedelem, hogy az SMA az egy gyermekbetegség, amiben van ez igazság, meg nincs is. Aki itt van velem a vonalban, Tóth Tímea, aki kettes típusú SMA-val él. Szervusz, Tímea!
Szervusz!
Érdekes volt, hogy amikor megkérdeztem valakit, akinek meséltem arról, hogy mi fogunk beszélgetni, hogy ő mit kérdezne tőled, akkor ő azt mondta, hogy azt kérdezné meg, hogy milyen terápiát kaptál.
Most itt konkrét gyógyszer névre gondolsz, vagy úgy az egész életem folyamán, hogy milyen?
Én rámennék a másodikra.
Nekem kiskoromban nem volt egyértelmű, hogy a SMA a betegségem. Akkor ez még nem volt genetikailag igazolható.
Azt nem is ismerték, igaz? Ezt a betegséget még akkor nem is tudták, hogy ez pontosan mi?
Az SMA 1-esnek annak volt régebbről már neve, tehát ez diagnózisként 70-es évek végén fölmerült, de egy fókuszhoz képest túl erős vagyok, tehát ezt végül is kizárták. Úgyhogy nekem annyi volt a diagnózisom egészen 37 éves koromig, hogy ismeretlen eredetű izomsorvadás. Viselt a külföldön is, és annyit mondtak ott, hogy annyit tornázzak, mint egy élsportoló.
Mint egy élsportoló?
Mint egy élsportoló, igen.
Mikor kerültél kerekesszékbe?
Kerekesszéket konkrétan 11 éves koromban kaptam, de önállóan járni soha nem tudtam. Illetve járógéppel tudtam, gyakorlatilag torna címszóval, illetve hát ilyen különleges alkalmakon álltam, iskolai ünnepségek, meg az utolsó, amin mondjuk álltam a lábamon, az azt hiszem az úttörő avatás volt. Még ilyen történelem előtti időkben. És ötödikes koromban, amikor az iskolába kezdődött az, hogy egyik teremből a másikba kell menni, akkor lett az, hogy akkor ez csak kerekesszékkel lesz megoldható. Úgyhogy akkor kaptam kerekesszéket.
Amivel kezdtem ezt a beszélgetést, ugye az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez egy gyermekbetegség, és mielőtt elkezdtük ezt a beszélgetést, akkor azt mondtad, hogy végül is neked az életkilátásaid nem mutatták azt, hogy 45 éves korodat megéled. Az, hogy itt vagy ma köztünk, ezt te csodaként éled meg?
Nem feltétlenül csoda, csak valahogy ebbe se sikerült átlagosnak lennem, tehát én elfelejtettem elolvasni a diagnózisomat kiskoromban, és nem ebben a tudattal nőttem föl, hogy én 18 éves koromig fogok élni, tehát valószínűleg ez azért valamennyire pszichésen biztos, hogy befolyásolt, és azért, mert én vagyok az egyetlen, aki ennyi idős korában még viszonylag él és virul kettes típusú SMA-val.
Ma milyen terápiát kapsz, hogyha kapsz egyébként bármilyen terápiát? Tehát gondolom, gyógyszeres kezelés az van,
igen,
de például kettes típusú SMA-val felnőttként élni, az milyen terápiákat eredményez?
Mostanra kétfajta terápia van, ami a ketteseknek elérhető. Az egyik az, azt hiszem, viszonylag sokat emlegetett, a spinráza injekció. A másik pedig egy korai hozzáférési program keretén belül kapom most már picit több, mint két éve, egy Rizdiplám nevű szájon átszedhető gyógyszer, amit nekem ebbe a programba most még egy évig a fejlesztő gyógyszergyár fizet. Tehát ez már nem kísérleti gyógyszer, de még nem a Kártal finanszírozott kezelés.
Nagyon fontosnak tartottam, hogy beszéljünk a blogodról. Te vezetsz egy blogot, a Schuster cipője címet viseli, és ott például az élményeidről írsz, leginkább, akár hogyha elutazol, vagy a saját környezetedben tapasztalsz valamit. Szóval azon gondolkodtam, hogy ez neked ez egy terápiás jellegű írás, vagy érzékenyíteni próbálod a közvetlen is közvetett környezetedet?
Én amióta az eszemet tudom, én írtam leveleket, még általános alsóba mesét, kis mesekönyvet, amit a tanár, mint a véres kardot hordozott körbe a tanáriba, hogy milyen ügyes tanítványa van, aztán naplót, aztán írdatlan mennyiségű levelet, aztán jött az e-mail, aztán kezdődtek a blogok. Amiről te beszélsz, az a személyes honlapom, ami a gyűjtő oldala végül is mindennek, amit írogatok, és a Facebookon vezetek egy oldalt, sem már felnőtt fejjel néven, tehát az egy gyakorlatilag napi, majd tudjam napi frissítésű a saját honlapom, amiről te beszéltél, ott meg az ilyen jelentősebb eseményeket szoktam publikálni.
De a választ nem kaptam, tehát ez egy terápiás jellegű írás?
Inkább belső kényszernek mondanám.
Érzed úgy, hogy az, hogy te kiírhatod magadból az élményeidet, azok segítenek élni az SMA-val? Együtt élni ezzel az állapottal?
Biztos, hogy segít, tehát ennyiből igen nevezhetjük terápiásnak. Másrészt nagyon sokszor azért az elmúlt 35 év alatt kaptam vissza azt, hogy jól írok, és szeretik olvasni, amit írok. Tehát ez egy ilyen pozitív visszacsatolás, hogy oké, akkor van értelme, akkor írok, és akkor nem csak az asztalfioknak írok, vagy a saját Winchesteremnek, hanem kicsit nagyobb közönségnek.
Beszéljünk egy picit a társadalomról és az SMA-sok kapcsolatáról. Az elején ugye tisztáztuk, hogy nagyon sok SMA sajnos nem éli meg a felnőtt kort. A társadalom érzékenysége, mondjuk ha az elmúlt 20 évet nézed, mennyiben javult? Én abban reménykedem, hogy javult és nem romlott. De hogy mennyiben javult, és hogyha igen, akkor az miben vehető észre?
Változott, ez biztos. Tehát ez azért nem csak az SMA-sokhoz kapcsolódik szerintem, hanem összességében a mozgássérültekhez való viszony az azért javult. Szerintem pont azért, mert fölnőtt egy olyan generáció, amelyik már nem zárt intézetekben nőtt föl, hanem úgy viszonylag szabadabban, és gyakorlatilag kiköveteli magának, most pozitív értelemben mondom, hogy kiköveteli azt, hogy ugyanúgy teljes életet élhessen, mint bárki, aki nem négy keréken gurul, hanem két lábon jár, és azért mostanra ezt még hozzátenném, hogy akik most születnek SMA-sok, azoknak sokkal-sokkal jobbak az életkilátásaik, mint az én születésemkor, vagy még akár 10 évvel ezelőtt is. Tehát azért ez pont egy olyan betegség, amire mostanra elég jó gyógyszeres kezelések vannak.
Az életkilátásokról, és visszatérve a 37 éves korodban kapott diagnózisra, akkor, amikor ezt megkaptál, ezt a diagnózist, bár egyébként az előbb humorral elütötted, hogy te nem olvastad el a diagnózist, vagy te nem foglalkoztál ezzel, de hogy 37 évesen, amikor megkaptál azt, hogy na, ez egy kettes típusú SMA, akkor te hogyan álltál ehhez hozzá? Akkor te hogyan néztél az elkövetkezendő időkre?
Az volt benne a vicces, hogy én ismertem más SMA-sokat, tehát pontosan tisztában voltam az egyes típusoknak a jellemzőivel.
És te most nevetsz? Nevetsz? Azt jól hallottam?
Igen, nevetek.
És miért? Vagy mind nevettél?
Azért, mert amikor én megkaptam a diagnózist, a kezembe nyomta a papírt az orvos, akkor én konkrétan tényleg fölröhögtem.
Beavatsz egy picit?
Tényleg fölnevettem, hogy jó, hát akkor ha a 18 helyett lett 37, akkor ezen
akkor
az
most már, mit nekem? Most már lehet 40, plusz 40
igen,
is, nem?
Hát
plusz
most
100.
Már bármi lehet. Én hajlamos vagyok elég sok mindent, azért van, hogy kínomba röhögök, de inkább röhögök, mint sírok.
Te konkrétan így elkerülted ennek az egésznek a gondolatát, így kidobtad a kukába, vagy nem tudom, lefűzted egy mappába, és kész, vagy azért tényleg belegondoltál abba, hogy hoppá, hogyha ez SMA, akkor nekem ezt meg ezt kell végigcsinálnom, ilyen terápia, olyan gyógyszer, ma már ilyen gyógyszerek vannak, akkor még nem voltak ilyen gyógyszerek, tehát hogy mégis mi ment végig rajtad?
Tulajdonképpen ez nekem egy pozitív hír volt abból a szempontból, hogy izomsorvadás van nagyon sokféle. És hát ez most már lassan 8 éve volt, akkor még csak annyit tudtam, hogy vannak elég biztató kísérletek konkrétan SMA-ra. Tehát egyrészt furcsa volt, hogy kaptam egy biztos címkét, tehát így az ismeretlen eredetű izomsorvadás helyett lehet egy jól definiált címkén. Azt úgy fel kellett dolgozni. Másrészt tényleg úgy voltam vele, hogy jó, oké, akkor ezt kutatják, erre előbb-utóbb lesz kezelés, akkor csak utána kell járni valahogy, és ez így összességében egy jó hír.
Menjünk vissza még egy picit az időben, amikor gyerekkorodban megkaptad az első diagnózist, illetve amikor kiderült, hogy baj van, akkor még ugye az SMA, mint olyan, mint ahogy beszéltük, ez még nem volt ismert, vagy nem ebben a mai formájában. A szüleidnek a reakciója érdekel, hogy talán nem tudom, hogy ha esetleg emlékszel rá, vagy ha utólag beszéltetek róla, akkor ők ezt hogyan élték meg?
Hát emlékezni szerencsére nem emlékszem, mert 11 hónapos voltam, amikor kezdődött az egész, és több mint egy évig az ment, hogy fú, ez a beteg nagyon, vagy ez a gyerek nagyon beteg, á nem, nincs semmi baja, majd kinövi. Ez a gyerek nagyon beteg, á nem, nincs semmi baja, majd kinövi.
Tehát ők hárították ezt a problémát?
Nem, ezt az orvosok mondták.
Ja, oké. Okay.
Tehát ez nekik részben lehet, hogy ez így még nehezebben volt feldolgozható, mint hogyha egyszer csak kaptak volna egy fix diagnózist. De anyukám is eléggé makacs. Apám is eléggé makacs volt, én is elég makacs vagyok. Úgyhogy bennük is szerintem az volt, hogy jó, oké, ez egy nagyon rossz helyzet, de akkor keressük a megoldást.
Akkoriban az iskolában ez hogyan csapódott le? Tehát, hogy az ugye ma már érzékenyítő órákat tartanak például, de akkor, amikor voltál egy a sok gyerek közül, és neked egy ilyen problémával kellett élned, akkor a társaid akkoriban erre hogy reagáltak?
Én szerencsére egy elég könnyen barátkozó valaki vagyok, és eléggé tudok és merek segítséget kérni. Úgyhogy szerencsém volt, mert volt egy normális tanítónéni, egyáltalán volt egy olyan iskola, amelyik hajlandó volt fölvenni, ami mondjuk nem volt egyszerű, mert nagyon sok helyről az volt a válasz, hogy nem. Tehát, hogy legyek magántanuló, vagy valami hasonló megoldás. És az meg világos volt anyámék számára, hogy az eszem az a helyén van, tehát tanulnom kéne, mert abból fogok tudni megélni, ami a fejemben van. Szóval volt egy bevállalós iskola, és volt egy normális tanítónéni, akinek még nem volt ugyan mozgássérű diákja, de úgy állt hozzá, hogy jó, hát valami majd csak lesz. És kialakult egy ilyen elég jó együttműködés, hogy a többiek segítettek nekem fizikai dolgokban, nekem meg mindig volt leckém, amit le lehetett másolni, meg csúgtam, meg ilyenek, tehát így kiegészítettük egymást. De mondjuk ez olyan, hogy később, amikor megkaptam a kerekesszéket, akkor hát csak nekem volt olyan az egész iskolában, tehát az tök menő volt.
Igen, de akkor te úgy is érezted magad?
Igen. Igen, és az volt, hogy az osztálytársaim között inkább azon ment az, hogy ki az, aki tolhat.
Ja, azt hittem, hogy ki az, aki taxizhat.
Nem, nem volt, mert elektromos kocsi az sokkal később volt, úgyhogy a taxiszolgáltatást azt később indítottam.
Oké.
Gyerekek egyébként szeretik.
Azt mondtam, hogy az elején, hogy a 40-es éveid közepén jársz, nem mondjuk el, hogy pontosan mennyi vagy. Orvosokkal te folyamatosan konzultálsz? Tehát, hogy kell járnod, ugyanúgy gondolom, kontrollra,
igen,
vagy terápiára?
Igen, rendszeresen kell járnom kontrollra.
Mit mondanak most az orvosok?
Hát ebben a gyógyszeres terápiában nekem az elmúlt 2 évben elég sokat javult az állapotom.
Tehát nem mondják azt, hogy oké, ennyit nyertél, és akkor most még ennyi van. Tehát
mivel ez egy viszonylag új gyógyszer, ezért ezt pontosan senki nem tudja megmondani, hogy mennyit nyertem. De mivel nem romlik az állapotom, hanem javul, ezért ezt így szó szerint senki nem mondta ki, és azt hiszem a mai világban nem lehet kimondani, hogy te nyugdíjat kapni 80 éves korodig fogsz élni, de úgy gondolom, hogy nagyjából ilyen átlagos életkilátásaim vannak most.
Köszönöm, hogy itt voltál ma velünk.
Hát én köszönöm a lehetőséget.
Marosi Viktor vendége Tóth Tímea volt az elmúlt percekben, és ezzel véget is ért a hétvégi menetrend. Műsorkészítő kollégáim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsorvezető Somodi Evelin.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.